Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Talán nem meglepő, de könyvekről, tanulásról, könyvtárról és egy egyedi akcióról fog szólni a mai Halis Podcast. Köszönti Önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Amikor tavaly hirtelen karanténba kerültünk és megizleltük a digitális oktatás rejtelmeit, kicsit talán mondhatom döcögve és különböző tapasztalatokkal indult ez a helyzet. Reméltük, hogy többet nem lesz ilyen. Aztán újra eljött az ősz és a középiskolákban azóta is folyamatosan digitális oktatás van. Ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy a digitális oktatással kapcsolatos előítéletek mennyire dőltek meg, vagy mennyire igazolódtak be, és milyen segítséget tud adni ilyenkor egy könyvtár. Első beszélgető társunk Varga Zsuzsanna, a Piarista Iskola magyar-német szakos tanára.
Mennyivel nehezebb vagy könnyebb most tanítani ebben a COVID járványhelyzetben? Mit tapasztal?
Könnyebb is és nehezebb is. Könnyebbsége talán abban van, hogy ugye 9-től 12-ig online-ban tanítom a gyerekeket, és nekik könnyebb így a Classroom-on keresztül átküldeni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egy tanórán nem lenne idő megnézni. Tehát gondolok itt most arra, például ma éppen Vörös Martinak az Előszó című versét elemeztük, átküldtem nekik a Latinovics féle versmondást, és mondtam, hogy hát Latinovics Zoltánnak a neve és az ő személye, azt szerintem általános műveltség, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Sokkal jobb így, hogy az ő előadásában hallgatják meg, az ő interpretálásában, mint hogyha én felolvasom, vagy értelmezésben is sokkal többet tud hozzáadni szerintem. Aztán van a Nemzeti Közoktatási Portálnak egy okostankönyv család, 5-től 12-ig, amiben szintén szeretnek dolgozni a gyerekek. Online megcsinálják a feladatokat, rögtön rá tudnak menni az ellenőrzésre, kijavítja nekik ez az okos tankönyv, és ott van a megoldás. Ez megkönnyíti mindenképpen egy tanárnak a munkáját, ha megtalálta a megfelelő helyeket, ahonnan ezeket elő tudja hívni.
Sokáig kellett ezeket keresni?
Igazából nagyon sok segítséget kaptunk különböző fórumokról, Piarista iskolán belül is, kollégák, mi egymás között ugye adjuk egymásnak a tippeket, ötleteket, hogy hol lehet ilyeneket találni, vagy nálam bevált a hetedikben, talán följebbi osztályban is ez alkalmazható, vagy éppen fordítva, sok helyről. Kifejezetten most olyan továbbképzések is vannak, szintén online platformon, amik ezt szorgalmazzák, hogy hol találunk ilyen anyagokat.
És mi a nehézség?
A nehézség az, hogy úgy érzem, hogy nem tudok olyan hatással lenni a gyerekekre, mint amikor személyesen ott ül a padban, nem tudom a figyelmét úgy megragadni, hiszen a saját környezetében otthon nagyon sok olyan tényező van, ami kis időre, sok időre elvonja a figyelmét. Bár nálunk bekapcsolják a gyerekek a kamerát, ugye sok iskolában ez nem feltétlenül elvárás, mert hogy a gyereknek a jogai ugye ne sérüljenek, de én ezt úgy gondolom, hogy ha én tanárként bekapcsolom a kamerát, akkor én úgy gondolom, hogy nem a K betűkkel, meg a nem tudom milyen emojikkal szeretnék szemben ülni, hanem akkor szeretném látni az arcán, hogy itt van velem, és csinálja a feladatot, vagy érti, amit egyáltalán mondok.
A gyerekek részéről fogékonyabb, jobban megy a tanulás ebbe a formában, vagy még nehéz erről bármilyen következtetést is levonni még?
Ez az iskolának a felelőssége is, tehát mi nem zavartuk össze a gyerekeket különböző platformokkal, hogy az egyik kolléga a Zoomot, a másik a Meetet, a harmadik a nem tudom mit használ, hanem volt egy egységes platform, ez a Meet Classroomnak a felülete, és azon keresztül küldjük a gyerekeket a feladatok, vagy tartjuk a kontaktórákat, és ez sokkal jobban bevált, mint hogyha a gyereknek nem tudom hány különböző dolgot kellene letöltenie az internetről. Ez az egység szerintem, ez nagyon hamar elvezetett oda, hogy a gyerekek pontosan be tudtak csatlakozni, mindig tudták, hogy mit kell csinálni, mit hova kell küldeni. Igazán probléma, én akkor tavaly 6-os osztályfőnök voltam még, volt egy-két esetben, hogy nem volt eszköz, illetve a szülők nem voltak jártasak a digitális eszközöknek a használatában, és így nagyon nehéz volt. Egy kisgyerek esetében konkrétan 2 hétig tartott, mire eljutottunk oda, hogy tudta, hogy mi az, hogy classroom, hogyan kell belépni. A szülőknek nem tudtam megtanítani, de a gyereknek igen. Viszont a rendszergazda bevonása kellett hozzá. Nehezen indult márciusban. Most ősszel, ugye november 11-én, amikor újra online lettünk, akkor már sokkal könnyebben ment ez az egész. Főleg úgy, hogy a felső tagozat ugye maradhatott. Ez a korosztály nem szerette az online órákat. Hiányzott nekik a társaság, hiányzott az, hogy a szünetben együtt vannak, megbeszélnek dolgokat. A nagyok inkább el tudtak vonulni a saját kis világukba, sőt van, aki megfogalmazta, hogy ő jobban tudott koncentrálni azokra a tantárgyakra, amik nekik fontosabb, jobban be tudta osztani az idejét.
Ugye van az egészben egy kis ellentmondás, évek óta szajkozzák a szakemberek, hogy hát a digitális eszközök használata, amellett, hogy fontos része az életünknek, és ahogy mondta is, használható sok mindenre, de mégis azért nagyon sok negatív hatása van, főleg itt a kisebb gyerekek, akár a felső tagozatosokról beszélhetünk. Érzi ön is ezt? Tapasztalja ezt?
Látom azt, hogy nagyon be tudja szippantani a gyerekeket ez a világ. Mondják is, és tudják is a gyerekek egymásról, hogy ki az, aki a rabjává vált ennek, és órákat játszik naponta szülői kontroll nélkül. Ugyanakkor azt is látom, hogy ezzel az online oktatással egy sokkal tudatosabb használatot tanítottunk meg a gyerekeknek. Tehát ez valahol jó, hogy tudom, hogy hova kell kattintanom, miért kattintok oda, mit fogok ott találni, hogyan kell azt használnom. Ez a része szerintem nagyon pozitív. Azt kell vele még kiküszöbölni, és ez csak a szülőkkel együtt lehetséges, hogy kontrollálni ezt. Mert ezt én pedagógusként az iskolából, hogy ő otthon mennyi időt tölt a gép előtt, ezt nem tudom neki megszabni.
Nem, mondjuk a szókincsen, kommunikáció, lehet ezt érezni?
Én nagyon szerencsés vagyok szerintem, mert az én osztályomban rengeteg gyerek olvas. És én nem vettem észre, hogy beszűkült volna a kommunikációjuk ezáltal. Sőt, a nagyoknál is úgy érzem, hogy nyitottak az irodalmi műveknek a befogadása iránt, de valószínűleg, hogyha most egy másik iskolában dolgoznék, mondjuk egy szakgimnáziumban, vagy egy szakközépiskolában, és nem egy gimnáziumban, akkor ez szerintem nagyon érzékelhető lenne. Hogy még az az olvasott szöveg sem jutna el hozzájuk, ha én nem olvasom föl az órán, amit mondjuk neki otthon önállóan kellene elolvasni.
Most egy olyan világot élünk, ahol a fake news és az álhírek azért jelentős mértékben megnőttek. Mennyire kell odafigyelni digitális oktatás közben, vagy mennyire fér bele az időbe, hogy a tudatos internet használatra, tartalomhasználatra is fölhívják a gyerekek figyelmét?
Volt már rá példa, egymást is sikeresen korrigálják ez ügyben, de én azt gondolom, hogy azért nem árt, hogyha a pedagógus ezt tudatosítja bennük. Én azt vettem észre, még felnőttek körében is nagy az zűrzavar, amikor zúdul rájuk a mindenféle komment, a Facebooktól elkezdve mindenféle internetes platformokon is, és az ember már tényleg nehezen válogatja ki, hogy most ebből mi az, ami valódi, és elhihetem, és vonatkozik rám esetleg, és mi az, ami nem. Úgyhogy ezért mi szoktunk arról is beszélgetni, hogy például ki milyen platformot olvas.
Járnak könyvtárba a gyerekek? Mit tapasztal?
Igen, én azt tapasztalom. Tavaly csináltam egy ilyet, hogy minden hónapban a fiúknak, illetve a lányoknak egy könyvet feladtam olvasásra, és akkor hónap végén csináltunk egy kis tesztet belőle, és akkor megbeszélgettünk arról, hogy kinek mi tetszett, és ez nagyon jól működött. Tehát most ahhoz képest, hogy egy 28 fős osztály volt, a fele gyerek bekapcsolódott ebbe, és nagyon sok könyvet elolvastak így, és még el is mondták, hogy miért tetszett nekik. És idén most minden reggel olvasok nekik, ezt nagyon élvezik, ők tudják a legpontosabban, hogy hányadik oldalon tartunk, mi történt eddig.
Tehát ilyen folytatásos teleregény.
Folytatásos teleregény, igen. És nagyon élvezik, és ez a jutalom. Magyar órán is, hogyha előbb befejezzük a tananyagot, és akkor hoztál könyvet, és akkor olvas. Én szeretem. Most a Leiner Laurának a Bíz bennem, azt olvassuk. Több kislány érdekelt jobban a sztori, ugye én elég lassan haladok benne, így, hogy naponta azért nagyon szűkre szabott az az idő, amikor olvashatok, és elolvasták. És azt mondták, hogy de az sokkal jobb, amikor a tanárnő olvassa, mert akkor úgy másképp hangzik.
Mi alapján válogat, hogy mit olvas?
Én próbálok lépést tartani azzal, hogy mit olvasnak a gyerekek. Tehát én szoktam néha kérni tőlük, hogy na Timike, akkor írd fel azt a 10 könyvet, amit legutoljára olvastál, hogy mik voltak azok, mert érdekel engem is. Meg el is hoznak nekem könyveket, hogy most ezt olvastuk. Vannak nagyon komoly gondolkodású gyerekek, akik komoly könyveket olvasnak. Én nem is biztos, hogy a kezükbe merném adni. Például a Leiner Laura, ő most nagy népszerűségnek örvend a tini körökben, és főleg a lány körökben. Nagyon változatos, hogy miket olvas. Olvasnak. Hál' Istennek.
Ugye sokan temetik a hagyományos formátumú könyvet, és hogy szép lassan eltűnik, és csak az e-könyvek maradnak.
Van olyan nálam idősebb kollégám, aki szeret e-könyveket olvasni, és van is e-könyvolvasója. Gyerekek között érdekes, hogy ritkább, tehát ők inkább a könyvet szeretik a kezükbe fogni. Van, aki meg is fogalmazta, hogy én úgy szeretem a könyv illatát, meg hogy én szeretem birtokolni, amit olvasok, tehát hogy a kezembe fogni. Én szerintem nem kell még temetni a könyvet. mellett nagyon is van létjogosultsága, én azt gondolom, mert sokkal kézzel foghatóbb, és főleg itt az online oktatás kapcsán azért sok gyerekben az van, hogy ott töltöttem az egész napomat a gép előtt, és akkor még ha olvasni akarok, akkor ügyek oda, tehát hogy sokkal jobb az, hogy kézbe lehet fogni. Én is a mai napig jobban szeretem. Tehát olvastam már e-könyveket, de sokkal jobb az, amikor az ember kézbe tudja fogni. Meg az egy olyan öröm.
Ha már könyv és olvasás, mit gondol, melyiknek van nagyobb jelentősége, vagy lehet, hogy nem is lehet külön választani, hogy egy gyerek megszeresse a könyvet és az olvasást? A szülői példa, vagy a pedagógus példa?
A szülői példát mondanám elsőnek. Én mindig szoktam beszélgetni, főleg a nagyokkal, akik már úgy kifelé tendálnak a középiskolából, hogy majd ha egyszer szülők lesztek, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy olvassatok a gyereketeknek, és hogy a kis képzeletvilága, meg a szókincse akkor fog fejlődésnek indulni, hogyha ti napi szinten olvassátok majd neki a mesét, és szerintem itt kezdődik. Nagyon szomorú, hallottam nemrég egy anyukától, hogy már az óvodában arról szólt a szülői értekezlet, hogy mit olvassanak a gyerekeknek a szülők, és hogy olvassanak. Nekem is érdekes az osztályban megfigyelni, hogy amikor olvasok reggel, nagyon odafigyelnek a gyerekek, tehát nagyon szeretik. Annak ilyen, hogy 13 évesek, és fiúk is, tehát fele-fele az aránya, nemek aránya az osztályokban. És a múltkor is megkérdeztem az egyik vezéregyéniséget, hogy nem ciki ez már, nem gáz, hogy itt az osztályfőnök reggel olvas nektek. És azt mondta, hogy nem, ez olyan jó ez a történet, és hogy már annyira kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz, és olvasson. És nekem az is furcsa, hogy ez a generáció mindent rögtön akar. Nincs ez a kivárás bennük, nincs ez a várakozás, a várakozás öröme. És mégis az, hogy én reggelente csöpögtetem nekik az olvasnivalót, hogy ki tudják várni, hogy mi lesz. Tehát amikor egy izgalmas résznél hagyom abba, meg tudják várni a következő napot, vagy az azután itt, hogy na most hogyan fog folytatódni a történet.
Jó hallani ezt, hogy a gyerekek tényleg szeretik a könyvet, és szeretnek olvasni. Varga Zsuzsannával, a Piarista Iskola magyar német szakos tanárával beszélgettünk. Köszönjük szépen. És akkor könyvek, folytassuk a könyvekkel, méghozzá egy olyan kezdeményezéssel, amely országosan is egyedülálló, és a Nagykanizsai Városi Könyvtárhoz kötődik. Lényege pedig röviden annyi, hogy egy nagyon jó és fontos kapcsolat van a városi könyvtár és az iskolai könyvtárok között. Mik ennek a részletei, Dani?
Hát ezt a gyönyörű nevet kapta, hogy az iskola városi könyvtárosa. Ugye dióhéjban arról szól a dolog, a városi könyvtár megpróbálja támogatni a helyben lévő iskolai könyvtárakat. Ugye ez úgy néz ki, hogy fölveszük a kapcsolatot az iskolai városi könyvtárosok.
Én azt gondolnám laikusként, hogy egy városban működő könyvtár, lehet az városi iskolai kapcsolatban vannak egymással. Tehát akkor ez nem gyakorlat?
Voltak jó gyakorlatok, de nem voltak ezek egyértelműek. Tehát az, hogy folyamatosan, majd, hogy nem azt mondjam, hogy rendszerszerűen heti, havi kapcsolatban legyenek az iskolák és a könyvtár, ez nem volt meg.
Miben egyedi ez a nagykanizsai?
Ez abban egyedi, hogy megpróbálunk új, friss gyerekirodalmat kiuttatni az iskolai könyvtárakba, mivel azzal tisztában vagyunk, hogy nagyon szegényes, elavult, régi állománnyal rendelkeznek, és nagyon kicsi a lehetőségük arra, hogy új gyerekkönyvekhez jussanak. A másik, ami nagyon fontos szerintem ebben az egész kezdeményezésben, hogyha van egy gyerek, akit a szülei nem hoznak be kisgyerekkorába a könyvtárba, az nagyon hosszú időre kimarad a szolgáltatásból, sőt, az is elképzelhető, hogy soha nem lát belülről egy könyvtárat. Ugye gondolhatnánk azt, hogy akkor milyen lehetősége van egy ilyen gyereknek? Hát az, hogy az iskolai könyvtárba eljut, és legalább ott irodalomhoz jut. Tehát, hogyha ott sem tudnak olyat kínálni neki, akkor igazából lehet, hogy meghatároz az egész olvasmány, vagy az olvasási élményét. És ezen is próbáltunk ezzel a szolgáltatással enyhíteni.
Hárman biztos, hogy részt vesztek ebben, meg még a könyvtár jó pár könyvtárosa. Mi a tapasztalat?
Nagy András vagyok. A tapasztalatok nagy részt kedvezőek. Mindenki keresett magának egy iskolát, és azzal próbálta fölvenni a kapcsolatot. Úgy kérdés tulajdonképpen a bejutási pontnak a megtalálása, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni. A forrásuk meglehetősen kevés az iskoláknak, és az alapkötelező olvasmányok megvannak, meg a pedagógusokat segítő tájékoztató irodalmak, szakirodalmak. Ez nem biztos, hogy elég egy gyereknek ahhoz, hogy megkedvelje az olvasást. Tehát elolvas egy-két kötelezőt, jó, rendben van. De ahhoz, hogy igazán jó barátságba segítsük őket a könyvekkel, ez olyan könyveket kell adni a kezükbe, amiket élveznek olvasni, és kérik őket újra.
Hallgassuk meg a másik oldalt is. Itt van velünk két
helyi iskola könyvtárosa. Egy átlagos évben, és most tekintsünk el a Covid-tól, mert ez egy egészen sajátos helyzetet teremt, mennyi látogatója van naponta az iskolai könyvtárnak?
Megyesi Istvánné vagyok, az Rinyi Bújai Általános Iskola Bújai Tagintézményének a könyvtárosa. Harmadik éve vezetem a könyvtárat. Ha vannak rendezvények, osztályok is jönnek, könyvtári óra van, azt általában én tartom, hogy nem csak kölcsönzés vagy olvasás céljából jönnek a gyerekek, hanem hogyha van egy kis szabad idejük, akkor beugranak, akár egy spontán beszélgetésre. A bejárathoz közel vannak a felnőtt könyvek, szakirodalomból is, szépirodalomból is, és hát jócskán be kell menni a könyvtárba. Ott van a piciknek való könyv, a kötelező olvasmány, a sorozatok, és az ifjúsági könyvek. A klasszikus irodalom, az megvan, mondhatom, de hát az évek folyamán ez elavult, és hát nagyon sok el is használódott, és főleg az az állományrész használódott el, amit nap mint nap használnak a gyerekek, ugye ez pedig a gyermekkönyvtári rész. És bizony kevés pénz jut ezeknek a pótlására, frissítésére, és ezért tartom nagyon nagy lehetőségnek ezt, hogy a városi könyvtár letétbe adja a könyveket és cseréli.
Nálatok milyen a könyvtár felszereltsége? Szabó Ildikó, a Körösi Csoma Sándor Péterfi Sándor Általános Iskola Péterfi Tagintézményének iskola könyvtárosa.
Kevésbé változatos, pont ezért, mert nem tudjuk beszerezni az újabb könyveket. Tehát a régebbi vagy a kötelező olvasmányok azok megvannak, de azokat a gyerekek már nem annyira forgatják, ráadásul nem annyira színesek, és akkor a gyerekek meg azt nézik, hogy minél színesebb legyen a könyv, minél több képpel, minél több érdekesség legyen benne, meg hogy megragadja a figyelmüket. Most a polchoz oda mennek, és akkor a gerinceket látják. Általában már eléggé elnyűttek a könyvgerincek a sok használattól. Annyira nem vonzó. Viszont, hogyha mondjuk kirakom a könyvtárnak a könyveit, amit nem így polcra szoktam tenni, mert arra nincs lehetőségünk, akkor az azonnal megragadja őket, azonnal odarohannak, és abból választanak.
Mit tartatok a legnagyobb előnynek abban, hogy ez az együttműködés létrejött a könyvtár és az iskolai könyvtár között?
Sokkal szívesebben jönnek a gyerekek, kézről kézre járnak a könyvek. Sokszor türelmetlenkednek, hogy mikor hozzák már vissza. Rákérdeznek, láttam, hogy a pattársamnál, vagy nem tudom kinél ott van a könyv, és már türelmetlenül várják, hogy mikor érkezik vissza, mert szeretné is elvinni. Mennyire sokat számít a vizualitás, amit itt az Ildikó az előbb említett, hogy egy szép könyvet mennyivel szívesebben nem kölcsönöznek ki a gyerekek.
Mekkora kihívás az iskolai könyvtárosoknak, hogy ezzel az óriási digitális helyzetben benne vannak a gyerekek, most meg a járvány miatt ugye még jobban beszippantja egy kicsit őket szerintem.
Én könyvtár használati órákon, főleg felsősöknek már 5., 6., 7. és főleg 8. osztályosoknál megemlítem az e-könyveknek a lehetőségét, be is mutatom. PIM Digitális Akadémiának a honlapjára megyünk rá, ugye ott lehet keresgélni, szerzők művei is ott vannak, azokból lehet ugye olvasni.
Milyen a reakció?
Érdeklődve fogadják, és a másik lehetőség meg a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a szolgáltatása. Ezt főleg akkor szoktam ajánlani, amikor nincs már példány a kötelező olvasmányból, hiánypótlásnak.
Én úgy látom, hogy a gyerekek nagyon igénylik, képileg is kivetítsünk dolgokat. Nem lesz érdekes, és a gyerekek sem tudnak annyira bele helyezkedni, hogyha nincsen valami digitális vonzata is. Tehát az első osztálynál is már az, hogyha egy képernyőt lát a gyerek, akkor az már teljesen leköti őt, és attól már sokkal jobban érzi magát az órán. Természetesen ezt össze lehet úgymond kombinálni.
A könyvtárnak van egy felülete, az azoló.hu.
Nekem az a tapasztalata, vagy nálam az szörődik le, hogy amíg a tanítónéni figyelemmel kíséri, addig regisztrációval megy is ez a dolog. Ugye hozzánk kerülnek olyan könyvek, gyermekkönyvek, amelyek részt vesznek ebben az azoló programban, és azt úgy hát látják is a gyerekek. A könyvtári laptopon ott meg tudják nézni. Igen ám, csak hogy nem hozzák magukkal a belépés kódját, meg egy idő után elfelejtődik már, és akkor regisztráció nélkül szokták megcsinálni. Nagyon kedvelik, és nagyon örülnek annak, amikor az a kis azoló figura tapsol, ugye, amikor nagyon-nagyon jó az eredmény.
Nálunk az iskolában van olyan negyedik osztály, akik már másodiktól foglalkoznak ezzel a programmal. Célzottan szoktunk innen kölcsönözni könyveket, pontosan ezért, hogy ki tudják olvasni a gyerekek, akkor általában adjunk nekik időt, mondjuk 1-2 hetet, hogy elolvassák, és akkor közösen az én segítségemmel meg szoktuk csinálni a kérdőíveket. Nagyon szeretik, legalábbis ez a negyedik osztály nagyon szereti olvasni. olvasni, meg használni a programot magát. Sőt, már észrevettük azt is, hogy saját fiókot is hoztak létre a gyerekek, amellett, ami az iskolai, és azon belül is oldanak meg feladatokat. A felsősöknél, a kötelező olvasmánynál volt ez, hogy használtuk. Nálunk van a könyvtárban, én kifüggesztettem, és a gyerekek ki is szokták tölteni kedvenc könyveiket, a címszerző ajánlanak egymásnak. Néha történik olyan, hogy van olyan kisgyerek, aki bejön, és ilyen tanácstalan, és akkor bármit ajánlok, úgy nem igazán tudja eldönteni, hogy mit szeretne. És akkor olyankor mindig szoktam mondani, jó, hát akkor menj oda, nézd meg azt az ajánlófalat. És akkor onnan rögtön, tehát egy idő után talál valamit, hogy ja, hát ezt úgy jellemezték, hogy ez jó, és akkor én ezt szeretném. Van az esetben, ha van, természetesen akkor kikölcsönözzük, ha meg nincs, akkor szoktam szólni a kollégáknak, és akkor elhozzák azt a könyvet. Úgyhogy ez az együttműködés szempontjából szerintem nagyon hasznos.
És akkor itt kapcsolódunk be mi a történetbe. Havonta vagy meghatározott időközönként kiviszünk, csúnya szóval mondva, szórakoztató irodalmat, de mindenképp olyat, amit a gyerekek szeretnek, kedvelnek és kérnek. Ez csak a dolog egyik része, hogy kivisszük a könyveket. Mert nyilván foglalkozunk is velük. Úgymond órákat tartunk, de ezt most nem úgy kell elképzelni, mint egy tanórát. Interaktívabb dolgot, ahol nyilván mi is elmondjunk a magunkét, de a gyerekek véleményére vagyunk kíváncsi, hozzák meg olvasmány élményeiket. Örömmel mondhatom, hogy van is erre igényük. Minden osztályban csoport van. Van olyan kisgyerek, aki örömmel elmeséli, mit olvasott, mit szeret. Sokszor úgy kell előni tényleg a velük lévő tanárnak, hogy mást is enged szóhoz jutni.
Krisztián, neked is ilyen jó tapasztalataid vannak?
Pusztás Krisztián vagyok. Sok gyakorlattípusunk van, intézménye válogatja, hogy hol mit tudunk megoldani. Szoktam kapni a statisztikákat, hogy mennyi könyvet kölcsönöznek, és folyamatos a növekvés. És most a járvány időszak alatt is én nagyon jelentős csökkenést vártam, és ahhoz képest nincs akkora csökkenés. Tehát folyamatosan megvan az igényre. Az új elsősöket ugyanúgy megfogja a dolog, mint az idősebb társaikat.
Utaltam rá, és utaltatok rá, hogy főleg alsó tagozatosok vesznek ezen részt. Már Dani, te is megerősítetted több beszélgetésben is, hogy 6., 7., 8. körül elvesznek a gyerekek a könyvtárból. Hogy lehetne őket mégis becsalogatni, vagy visszahívni, vagy egyáltalán ez a program alkalmas-e arra, hogy esetleg őket megszólítani az iskolai könyvtáron keresztül?
Korábbi beszélgetéseinkben is fölmerült már ez a kérdés, és azt mondom, hogy van ebbe kitörési pont. Egy jó könyvtáros vagy egy könyvtárosnak példaképpé kell válnia. És hogyha maga az iskola, vagy néhány pedagógus ezt észreveszi és meglátja a lehetőséget benne, akkor teret nyit nekünk. A saját példámat tudom hozni, hogy amíg lehetőség volt rá, többször elhívtak rendes tanórára, ahol a könyv élményeimről kellett beszélni. És szándékosan olyan könyveket választottam, ugye, hogy ez a korosztály, én megpróbáltam egy szinten kezelni magammal. Olyan könyveket vittem nekik, amikről tudtam, hogy igazából ez már súrolja azt, hogy ez felnőtt könyv.
Tehát, hogy jó tapasztalataid voltak?
Igen, jó tapasztalataim voltak, és volt olyan srác, aki elhozta nekem azt, hogy ő próbálkozik novellát írni, vagy regényt írni, hogy elolvasnám-e az írását, és mondtam, persze, természetesen. Én úgy gondolom, hogy a személyes jelenlétnél nincsen jobb. Ami mi nekünk szerintem hatalmas előnyünk az, hogy kívülről jövünk.
Én azt gondolom, hogy ezt megfelelően meg kell alapozni. Tehát az alsó tagozatban, hogyha a gyerekekben kialakítjuk ezt a viszonyt a könyvekhez, egy jó barátságba kerülnek velük, és szeretnek olvasni, akkor én nem is látom olyan nagy problémának, hogyha ez ebben a későbbi időszakban egy kicsit háttérbe szorul.
Mert úgyis visszatalál.
Igen, igen. Tehát a maga el van ültetve. Nyilván ezek az okok messzire vezetnek. Serdülnek, egyéb más dolgok érdeklik, ez teljesen érthető. Amikor ezen túllendülnek, akkor a könyvekhez való viszony visszatér. Én ebben bízok.
Ez a korosztály azért szokott hozzánk is bejönni. Hozzák be őket tanárok, akár szervezett körülmények között, vagy bármilyen program keretében. Nagyon sokszor indulunk hátrányból, hiszen neki kötelező volt eljönni egy helyre, ahova nem biztos, hogy el akart. Ha ott helyben, náluk az iskolában találkozunk velük, akkor ez már nincs, és valahogy jobban meg is tudjuk ragadni a figyelmüket ott helyben.
Köszönjük szépen! Reméljük, nem sokára lehetősége lesz a könyvtárosoknak ismét ellátogatni az iskolába és beszélgetni ezekről a dolgokról. Mi köszönjük a figyelmüket, ez volt a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!